Johann Sebastian Bachnak 20 gyermeke és 2 házassága volt. Gyermekei édesanyjaihoz fűződő érzelmei zenéiben kódolva vannak. Sándor László zeneszerző elmélyült ezen művek kutatásában. Az előszóló előadását 2 részben hallgathatják meg. Mai adásunkban az első feleség, Mária Barbara Bach, váratlan halála után keletkezett művel, a híres D-moll sakkonnal foglalkozunk. Ez záró tétele a szóló hegedűreit D-moll partitának. Ezen alkotás születésének hátteréről, szerkezetének feltárásáról hallhatunk a következőkben. Műsorsorozatunk a Buda környéki televízió felvételnek felhasználásával készült.
Bach a szerelmes. Hát ami erről a témáról nekem rögtön az elején eszembe jutott, annak idején, amikor zeneszerzés szakra jártam, én akkor már elég idős voltam, 37 évesen kerültem be zeneszerzés szakra, hegedűsként kezdtem a pályafutásomat. De zeneszerzés szakon volt egy tanárunk, aki szeretett így rácsodálkozni ilyen szabályszerűségekre, és el is mondani ezeket, amelyek ő szerint úgy általában jellemezték a nagy művészeket. Így például a nagy zeneszerzők mindig alacsonyak. És Balogh Máté évfolyamtársam, a zeneszerző barátommal, aki ugyanakkor, mint én, körül egy egymásra néztünk, és letettük a tollat. A másik ilyen általa felfedezett szabályszerűség az volt, hogy a nagy zeneszerzőknek vagy nincs gyerekük, vagy legfeljebb egy. Messiaen első házasságából született egy fia, a felesége meghalt, második házasságából már nem született egy gyereke. Kézsnek egyáltalán nem volt gyermeke. És ők a sorolt ilyen példákat, és ezek mind nagyon meggyőzően hangzottak. Említette, hogy én 37 éves voltam már akkor, nekem már 4 gyerekem volt, amikor a zeneszerzőszakra jártam, úgyhogy szomorúan ballagtam el a lépcsőházban, amikor is eszembe jutott ilyen igazi lépcsőházi humorként is. És Bach, ugye 20 gyermeke született, ebből 12 érte meg a felnőttkort. Ez nagyjából megfelelt a kor szokásos csecsemő halálozási arányainak, bármennyire nehéz ez persze ilyen száraz zenetörténeti tényként kimondani. De ilyen ehhez hasonló száraz zenetörténeti adatokkal szeretném kezdeni. Ugye első felesége Mária Barbara Bach, akit Bachnak hívnak eredetileg is, tehát ő másodunoka testvére volt Bachnak. Ő 1720-ban meghalt, 7 szülés után. 4 gyermek érte meg a felnőtt kort ebből a 7-ből. Köztük van a 2 legfontosabb zeneszerző fia Bachnak, Christian Bach és Philipp Emanuel Bach, múltkor szó is volt. Majd 1721-ben házasodik újra Bach, és veszi el Anna Magdalénát, aki aztán az élete párja lesz egészen. Haláláig tőle, hát ugye gyors számítás szerint 13 gyermek születik, és 8 éri meg a felnőtt kort. Na, eddig a száraz zenetörténeti tények. 1720-ban, akkor éppen a Bach család Kötenben él, Köten Anhalt hercege Lipót udvari szolgálatában, udvari karnagyként, kapellmeisterként, és ez az az időszak, amikor például Bachnak nem kell egyházzenét előállítania, és erre szoktak hivatkozni az ateista Bach szószólói, hogy lám, amikor ő neki nem kellett ugye egyházzenét előállítani, akkor ezt nem is tette, hanem csodálatos világi darabokat, koncertókat, szonátákat írt. Hát ezt múltkor megcáfoltuk ugye a múltkori alkalommal, ezt az álláspontot. Na most 1720-as évnek a második felére áll össze az a ciklus, aminek a címlapját tetszene kivetítve látni. Ez 6 darabot tartalmaz szóló hegedűre, tehát egy szál hegedűre. Ami önmagában egy nagyon komoly vállalás, tekintettel arra, hogy ennek a kornak a zenei ideája az az úgynevezett generál basszus és a kontinuó kíséret, tehát egy olyan fajta akkordikus kíséret, aminek az alapján egy basszus szólam áll, és arra akkordokat figurál, improvizál a csembalónál vagy orgonánál ülő. Tehát egy olyan darab előállítás, ami nem rendelkezik ilyen kísérettel, az mindenképpen egy zeneszerzői kihívás. Ugye Bach nem az első ebben, vannak előzmények a szóló hegedű irodalomban, egyikről másikról lehet sejteni, hogy Bach ismerte is, de hát ugye nagyon fontos a Bieber passzákája, nem tudom, aki esetleg a tavalyi adventi koncerten itt volt a templomban, ott én eljátszottam a Bieber passzákáját szóló hegedűre, de azt nem tudjuk, hogy Bach ismerte, pedig sok szempontból nagyon hasonló ahhoz a darabhoz, amiről ma szó lesz. Tehát 1720 második felére áll össze a sorozat, de sokkal hamarabb elkezdi már komponálni tételeket, és igazából nem tudjuk, hogy az egyes darabok és az egyes tételek pontosan mikor keletkeznek. Valószínű, hogy már sokkal régebbről is beépített ebbe a sorozatba tételeket, akár még a köteni korszaknál korábbi időszakból is. Na most akkor ránézzünk erre az elkészült ciklusra, és itt a sorrendet azt úgy kell értelmezni, hogy elől van a G-moll szonáta, utána partita jön, szonáta, partita, szonáta partita. Tehát ebben a sorrendben van a kötetben, de ez nem azt jelenti, hogy ez kronológiai sorrendet jelent. Kezdjük a három szonátával. Ezek a szóló szonáták úgynevezett szonáta da chiesa, erről is múltkor volt szó, hogy a szonáta műfaj két csoportra osztott, a szonáta da chiesa, vagy templomi szonáta, és a szonáta da camera, mondjuk hangversenytermi, vagy lehetne udvari, vagy világi szonátának is mondani ezeket. Na most a szonáta chiesa az nem azt jelenti, hogy feltétlenül templomban kell elhangozzék, bár kétségtelenül a luteránus liturgiában vannak olyan pontok, ahol el tud hangozni csak hangszeres zene, és ott ezek alkalmasak, ezek a darabok. Úgy tudjuk, hogy Bach maga is játszotta őket egyébként evangélikus istentiszteleteken, hiszen kitűnő hegedűs is volt. És akkor itt az kell szemet szúrni, a szakmabelieknek szemet szúr, a laikusoknak pedig felhívom rá a figyelmét, hogy minden szonáta tartalmaz egy fugatételt. Még mindig nem mondom el, hogy mi az a fuga, majd legközelebb, de annyit már elmondok róla, hogy egy nagyon bonyolult, kifejezetten többszólamú, bonyolultan többszólamú szerkesztési mód. Most a hegedű az alapvetően egy dallamhangszer, egyszólamú dallamot szokás rajta játszani. Igaz, hogy négy húrja van, és abból legalább kettőt meg lehet húzni egyszerre, némi erőfeszítéssel hármat is, de hegedűre fugát írni, tehát egy kifejezetten egy olyan médium a hegedű a fuga előtt, ami ellenállást képez, amit ugye le kell küzdeni. A fuga alapvetően kórus műfaj, ahol négy szólam van, szoprán, alt, tenor. Bariton mindenki énekli a saját szólamát, illetve billentyűs műfaj. Tehát 3-4-5 szólamot két kézzel szépen végig lehet követni, végig lehet játszani. A fuga kifejezetten nem szóló vonós hangszer műfaj. Mégis van 3 fuga, méghozzá rendkívül nagy szabásúak. Mindjárt még visszatérek rájuk. Egy picit akkor nézzünk a partitákra is. A partita lehetne suite is, tehát azt a címet is adhatta volna nekik, hogy suite. Lényegében tánctételek sorozatát jelenti, udvari tánctételekről van szó, és ezeknek volt egy szokásos táncrendjük, ami 4 tételből áll, Allemande, Courante, Sarabande és Jig. Az Allemande az olyan közepesen lassú, Courante az gyors, Sarabande kifejezetten lassú, a Jig pedig nagyon gyors, 3-as lüktetés. Tánc. Ugye Bach nagyon sok suite sorozatot írt, angol suite-ek, francia suite-ek, partita billentyűs hangszerekre, akkor vannak a zenekari suite-ek, amit ugye nagyon jól ismerünk. Az is, ez mind tulajdonképpen erre a 4-es táncrendre épül, és azokat gondolja tovább adott esetben. Hát ugye itt is mindegyik tovább van gondolva, hiszen a H-moll partitának a végén először is nem jig van, hanem buré. Továbbá minden tételhez tartozik egy tétel pár, egy ilyen variációs tétel, duplázat annak a tételnek az adott duplázata. Tulajdonképpen a H-moll partita az 8 tételből áll. A D-moll partita egy darabig egészen tisztán és hibátlanul hozza ezt a 4-es táncrendet, Allemande, Courante, Sarabande, jig. Itt most olaszosan vannak leírva, én franciásan mondom, mert így szoktam meg, de Allemande, Courante, Sarabande, jiga, így is mondhatnám. És a végén van egy kuriózum, a chaconne, ami egy tánc, egyébként egy variációs műfaj, és több szempontból kilóg, egyébként a chaconnal fogunk a mai előadáson elsősorban foglalkozni. A chaconne több szempontból kilóg, hát egyrészt a méretével, mert olyan hosszú, mint az előző 4 tétel összesen, másodszor pedig egyáltalán az, hogy ott van egy ilyen suite-nek a végén ráadásul. És akkor a leginkább formabontó az az E-dur partita, ahol gyakorlatilag nem látjuk ezt a táncrendet egyáltalán, csak a jig van meg a végén. Helga Tőne, német hegedűtanárnő és zenetudós nő kezdett el foglalkozni ezekkel a darabokkal, és hasonlóan mélyen belenézett a hangoknak a belső szimbolikájába, ahogy ezt mi tettük múltkor a rejtvénykánonok esetében. És végül is előállt egy olyan koncepcióval, amit azóta aztán Magyarországon többen tovább gondoltak, miszerint a 3 fuga, tehát a 3 szólószonátának a fugája egy-egy nagy keresztényi ünnephez kapcsolódik a belső szimbolikája alapján. Tehát ezt ugye nem lehet tudni a darabokról, hiszen nincs ott a címe, nincs ott az karácsonyi fuga, a G-moll, meg nincs ott, hogy húsvéti fuga az A-moll, és nincs ott, hogy pünkösdi fuga a C-dur, de a hangoknak a belső szimbolikáiból, a motivum szimbólumokból, számszimbólumokból és egyéb paraméterekből elrejtett koráldallamokból végül is ezt ki lehet olvasni. Bizonyos előadók és bizonyos zenetudósok, hogy mondjam, megközelítésében ez már beépült. Alapvetően a szakma eléggé ambivalensen viszonyul Helga Tőnének ezekhez a megállapításaihoz. Na most hát a chaconnak is van egy ilyen rejtett belső kiolvasható programja, és erről fogok ma az előadás nagy részében beszélni. Mind a 4 tétellel, tehát a 3 fugával és a chaconnal tüzetesebben kezdett foglalkozni Magyarországon Dukai Barnabás zeneszerző, aki nekem tanárom, mesterem volt, többször is jártam hozzá egész fiatal koromtól viszonylag idős koromig különböző kurzusokat hallgattam nála, Bach kurzusokat is, meg egyebeket, azóta is tartom vele a kapcsolatot. Ő nagyon részletesen, egy kicsit más irányból utána vizsgálódott Helga Töne felvetéseinek, és tökéletesen igazolhatónak találta, sőt, még több érvel támogatta meg ezeket a felfedezéseket. És hozzá kapcsolódott Ábrahám Márta hegedűművésznő, aki pedig a Zeneakadémia professzora, hegedű tanár professzora, és ők aztán együtt különböző kiadványokat jelentettek meg a fúgákról, illetve még készülnek is ilyen kiadványok a fúgákról is, és a sákonról is, és én úgy kerültem ebbe a képbe bele, hogy a szöveggondozásban kérték az én segítségemet, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én egy személyben lektoráltam ezeket a szövegeket, hanem hárman összeültünk, és mondatról mondatra mentünk a kottát figyelve, és tettük mérlegre az összes érvet, kijelentést, mondatot, és így végül is napvilágot látott egy pár kiadvány. Az első ezek között, ebben még én nem vettem részt ennek a munkájában, a Sákonról szól, és azt a címet viseli, hogy részletek az örökké valóságból, ez a fő cím, alcím, az idő és a jellem tisztulása, a szeretet kiteljesedése, együttműködés az égi akarattal Johann Sebastian Bach hegedű sákonjában. Ez az alcím. Na most nézzük meg akkor egy kicsit közelebbről, hogy ez mit is takar. Megint ugye a száraz zenetörténeti tények. Bach 1720-ban a hercegével Karlsbadba utazik körülbelül 2 hónapra, nagyjából május végétől július közepéig, második felég, nem tudjuk pontosan, hogy mettől meddig. Karlsbad híres, gyógyvizes fürdőváros volt, és a hercegek szerettek oda járni, áztatni megfáradt tagjaikat, de ezt úgy kell képzelni, hogy vitték magukkal az egész udvartartást, a zenekart, kórus, kapellmeistert, mindenkit vitték magukkal. Nappal ültek a medencében, este meg kis vacsora mellett koncertet rendeztek. Hát Bach is ilyen módon került Karlsbadba, ott neki ugye zenélnie kellett, és 2 hónapig volt ott. És mikor hazaérkezett onnan, azzal a hírrel fogadták a fiai az otthonában, hogy a felesége meghalt, és már el is temették. Hát ugye a híráramlás az nem egészen úgy működött, mint ahogy most. Ő a Karlsbadba töltött 2 hónap alatt semmit nem tudott, fogalma sem volt, hogy mi történik otthon. Tökéletes egészségbe hagyta otthon a feleségét. Ha ránézünk erre a D-moll partita tételrendjére, akkor azt már elmondtam, hogy a sákon sokkal hosszabb, mint a többi tétel, körülbelül 15 perc, viszont ez az elkülönülés, ez a kilógás, a sorból való kilógás, ez létrehoz egy ilyen 4+1-es tételviszonyt. Tehát van 4 tétel, ami valamilyen, és az úgy rendben van, szabályszerű, és van 1, ami kilóg a sorból, sokkal hosszabb. Miért van ott? Nem kéne, hogy ott legyen a táncrendben, és így tovább. Ugye múltkor beszéltünk a Bach nevének a gematriai értékéről, ami 14, ugye a BACH betűknek a gematriai értéke 14, ha Johann Sebastian, a J-t és az S-t is hozzáteszük, akkor pedig 41-re jön ki. És ez neki egy ilyen fontos tulajdonképpen szignó volt, amit nagyon sok helyen elhelyezett a darabban. Tehát egy ilyet látunk, akkor felmerül a lehetőség, ez nem szándékos, és nincs itt valami olyan utalás, hogy személyesen neki valami nagyon fontos, ugye ez a darab. Nem tudom, hogy így van-e, de egyelőre most ezt 3 ponttal, ezt a gondolatmenetet félbehagyom, és nézzük tovább. Így néz ki a kézirata, ez a D-moll partita első tételünk, az Almannak a kézirata, annak is az eleje, és ha lapozunk egy párat, itt pedig a Sákon, és Csákonnál is olaszosan írta, a Sákonnak az elejét látjuk. A Sákon az egy spanyol eredetű tánc, ami viszonylag hamar variációs műfajjá változik, adva van egy nagyon egyszerű harmónia menet, ami ismétlődik sokszor, és fölötte a hangszeres előadó a saját leleményének megfelelően különböző figuratív dolgokat improvizál, legalábbis a Sákon így indult eredetileg. Nyilván itt nem improvizálni kell, ez a darab meg van írva, csak a Sákon eredete az egy ilyen variációs műfaj. Tehát egy tánc és egy variáció. És mivel, hogy nem egy téma variálódik, mint mondjuk a Goldberg variációk esetében, hanem egy harmónia menet, ezért minden sákon tulajdonképpen már eleve egy variációval indul, és a D-moll sákon, Bach D-moll sákonja 64 variációt tartalmaz. És ha ránézünk ezekre a variációkra, aki nem tud kottát olvasni, az is láthatja a kottának a mintázata alapján, vagy a kotta képe alapján, hogy ezek a variációk párokba rendeződnek. És 2-2 variáció mindenképpen kapcsolatot mutat egymásra, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazok, hasonlítanak egymásra. Tehát ezt hallgatva hangzásra is lehetne tudni, és a konkrétabb elemzés, vagy mérható elemzés ezeket kimutatja. És akkor megyünk tovább, itt most ez esetben a kotta kép nem annyira sugallja egyértelműen, hogy ezek a variációk összetartoznak, de a hangi elemzés ezt egyértelműen ki tudja mutatni. És tovább is megyünk, szépen variációpárok vannak. Még egyet lapozunk, ott is jól láthatóan variáció párok vannak, és időnként ez a szabályszerűség megszakad, és találunk egy variációt, ami egymagában áll. Aztán sokat lapozunk, akkor találunk egy pár olyan variációcsoportot is, ahol pedig három tartozik egybe. Itt is egy ilyen elég jól látható a Kotta mintázata alapján, hogy itt három variáció egybe tartozik. Három ilyen csoportot találunk egyébként a darabban, a 64 variációban. Magán a tételen van egy másik rendszer is, egy másik algoritmus is rá van fektetve. Ez pedig egyszerűen egy belső szerkezet, három részből áll maga a tétel. Az első rész 33 variáció a leghosszabb, a második 19 már valamivel rövidebb, és a harmadik 12 variáció ugye az a legrövidebb. Na most a minore, maggiore, minore, ez egyszerűen azt jelenti, hogy a darab D-mollban, az első szakasz D-mollban van, második szakasz D-durban, és a harmadik ismét D-mollban. A minore, maggiore, minore, ez olasz kifejezés ennek. A dur és a moll hármas hangzat viszonyát a gyerekeknek úgy szoktam tanítani, hogy a dur hármas hangzat az olyan, mint a nap, süt a nap, a moll olyan, mint a hold. De aztán lehet ezt persze tovább gondolni, hogy meleg, hideg, erős, lágy, férfi, nő, stb. Ez a kettőség, ez mindenképpen megvan. Ugye a maga durum azt jelenti, hogy erős, a molle az pedig azt jelenti, hogy lágy. Manapság szoktuk a durt és a molt, a durt a vidámsággal, a molt pedig a szomorúsággal kötni össze. Ez mindenképpen erős leegyszerűsítés a dolognak, a barokkor zenére ez egyáltalán nem igaz. Tehát nem igaz az, hogy a szomorúság kifejezésére csak a moll lenne alkalmas, a vidámság kifejezésére meg csak a dur. Tehát ebben különül el ez a három szakasz egymásra, és mutatnak egy ilyen rövidülést. Ez a csodálatos diagram, ez Dugai Barnabás könyvében jelent meg először. Ugyanis a szerző felvetette azt, hogy jó okunk van az utolsó szakaszt, az utolsó 12 variációt külön kezelni. Lássuk egybe az 52-t, és lássuk egybe külön a 12-t. És itt ugye a felső nagykörön az 52 variációt látjuk, az alsó kiskörön pedig a 12-t. És ha ránézünk az 52-re, akkor feltűnik, hogy egy ilyen elég szép szimmetrikus rendet mutat. Van egy variáció, ami magában áll a 27-es ott középen, és körbeveszi két hármas csoport. Ebben a szakaszban nincs máshol hármas csoport. Ez a két hármas csoport az olyan, mintha rá akarná irányítani a figyelmet arra a 27-esre, hogy ott valami nagyon lényeges pont van, arra figyeljünk oda. És akkor Dukai Barnabásnak erről eszébe jutott, hogy az 52 nem lehet-e, hogy az év 52 hete, a 12 pedig az év 12 hónapja. Na most Mária Barbara haláláról egyetlen adatunk van, július 7-én temették, ami az év 27. hetének az utolsó napja volt, vasárnap. Tekintettel, hogy nyár volt, valószínű, hogy nagyon hamar eltemették, tehát azon a héten, a 27. héten halhatott meg, de arról már nincs adatunk, tehát egyedül csak a temetési jegyzőkönyv van a birtokunkban. Na most nézzük tovább. Ezen a ponton felmerült ugye már Helga Tőnének is egy más irányból, és Dukai Barnabásnak és Ábrahám Mártának is a gondolataiban felmerült, hogy nem lehetséges-e, hogy a D-moll sakon az egy emlékmű Mária Barbara halálára, vagy halálának emlékére. Nos, természetesen lehet, de hát azért ehhez keressünk még érveket, hogy ez valóban így van-e. Például ránézünk a Kotta elejére, és megfigyeljük az első variációt, tehát rögtön azt a variációt, amivel indul a darab, és akkor elkezdünk számolgatni, azt fogjuk tapasztalni, hogy a variáció első fele 17 hangból áll, a variáció második fele pedig 20-ból. Tehát az 1720-as év kvázi bele van kódolva a darab elejébe, innentől kezdve az 1720-as évről lesz szó. Nézzük aztán tovább. Ott, ahol az 52-es körön a hármas variáció csoportok vannak, tulajdonképpen már a 23. variációtól egy elég érdekes dolog történik a darabban. Bach, azt látszik, hogy sok ilyen figuratív, szinte virtuóz, egészen gyors mozgású variáció után Bach elkezd akkordokat írni, csak akkordokat, és erre a helyre felírja a Kotta tetejére, vagy a sor fölé, hogy arpeggio. Na most az arpeggio az egy hegedű technikai dolog, az azt jelenti, hogy az akkordokat nem egybe kell játszani, hanem felbontva, úgyhogy az alsó húrtól meghúzom a vonót a felső felé, majd megyek vissza. És ezt ismételgetem, tehát felbontva ide-oda, mint egy hárfa. Most mutatok zongorán egy ilyet, hogy mondjuk ez lenne az akkord, akkor ezt hegedűn úgy játszom, hogy... Tehát valami ilyesmi. Tehát felbontom. És ugye a szerző megadja itt ennek a szakasznak az elején, hogy ő milyen figurával szeretné, hogy elkezdjük ezt a felbontást. Ezt a figurát nem lehet végigcsinálni, mert aztán nagyon sok hang lesz, tehát muszáj az előadónak improvizatíve, vagy a gyakorlások közben kialakítani a saját arpeggióját, a saját felbontását, de a lényeg az, hogy itt ebben az egész szakaszban nem szabad az akkordokat egybejátszani, hanem ilyen felbontottan kell játszani, hárfaszerűen kell játszani. Nagyon jól néz ki ennek egy kidolgozott kottája. ugye, hát kifejezetten jól néz ki, olyan, mint egy függöny. És az egésznek van egy ilyen szimbolikája, illetve lehet egy ilyen szimbolikája, ugye itt van az a bizonyos 27. variáció, ami egyedül áll, és az az érdekes, ha így van leírva, akkor nem látjuk, hogy ő milyen szempontból különül el a többitől. Ezt egy komolyabb, ugye belső hangi vizsgálat tudja kimutatni, hogy a 27. variáció nincs kapcsolatban az utána következőekkel, meg az előtte lévőekkel sem, de hangzásra semmit nem veszünk észre, mert ez beleolvad ebbe az arpeggios környezetbe. És hogyha visszamegyünk a körre, és naptárszerűen értelmezzük ezt a kört, akkor pedig körbelül stimmel az, illetve hát pontosan nem is tudjuk, hogy nagyjából ez az a 8-7, amiatt a Bach nincs otthon. Tehát ugye azt mondta, hogy homály függöny, nem tudja, mi történik otthon. Tehát ez az a 8 hét, amikor ő Kárszbádban van, és a 31. héten ér vissza, és ugye szembesül a történtekkel. És ha itt rögtön ránézünk a 12-es félkörre, akkor ugye január, február, március, április, május. Május végén megy el. Itt van három variáció, ami összetartozik, hogy mindjárt meg fogom mutatni, hogy ott mi történik zeneileg. Három variáció összetartozik, ugye június, július és augusztus. Itt ugye nem annyira finom a bontás, hanem sokkal durvább. Tehát, hogy látszik, hogy még itt a 12-es, a 12 hónapot jelképező körön is, ez a három hónap ki van emelve. És akkor most mutatom meg, hogy ott mi történik. Itt vagyunk a kéziratos kottában, de mutatom inkább a modern átírásban. Erről a három variációról van szó. Zongorán mutatom meg, eléggé magáért beszél a... ez a három variáció. Most egyfelől itt van ez az állandóan ismétlődő azonos hangok. Erről múlt héten a passió kapcsán is beszéltünk, hogy az egymáshoz képest ellenmozduló hangok, azok a barokk retorikában a halálnak a jelképei, hiszen nem mozdulnak el a hangok egymáshoz képest, és azon kívül ezek a lefelé lépő kromatika, tehát a félhangonként lefelé lépő menet, ez pedig megint csak a barokk affektustalmal, a szenvedésnek, a gyásznak a jelképe, és ugye ennek nagyon érdekes az az olvasata, amikor visszafordul. Amikor elindul, ugyanez ez a szimbólum elindul fölfelé, hát ez ugye az a hónap a 60-as variációban, illetve előtte, az a hónap, amikor Mária Barbara már nem él. Nos, hát még vannak érvek. Először is az a harmónia menet, amit variálódik a sakonban, az voltaképpen egy pofon egyszerű basszus menet, egy négy hangból álló basszus menet, ugyanaz, amit már múltkor is lejátszottam. Ez a négy hang. Ugye ez nem Bach találmánya, ez a kornak az egyik legismertebb basszus formulája, amit nagyon szeretnek ismételgetni, improvizálni rá. A múlt alkalommal is hallgattunk olyan darabokat, aminek ez volt a basszusa. Itt ez esetben természetesen mollban indul, viszont ha belenézünk a kottába, tehát hallgatva is teljesen egyértelmű, hogy ez a harmóniai háttér fut végig a darabon, de a maga tisztaságában, így ahogy én most lejátszottam, egyetlen egyszer sem szólal meg a tétel folyamán, hanem mindig variációi szólalnak meg, és négyféle variációval találkozhatunk, hogyha megnézzük a kottát. Az első ott a felső sor az így hangzik. Ismét a lefelé lépő félhangok, aminek a szimbolikájára az imént beszéltem. Akkor a következő, a második sorban következő basszus variáns. Ezek ugye a zenei terminológiával sext lépések, tehát sext hangközök, az a hatos szám. Ugye a latin sex szó, ami a testiséget is jelenti, latinul is, az ugye azért az, mert a hatodik variáció az a te paráználkodj. És ugye, hogy ne kelljen erről beszélni, mert ott mégiscsak tabu téma, hát tudod, az a hatos, hát ez a hatodik variáció, és így alakult ez ki. De állítólag a görög sexus áll ennek a hátterében, úgyiscsak hatost jelent, az pedig az arisztotelészi filozófiából jön, ami ugye azt mondja, hogy minden páros szám az a női minőséget jelenti, a páratlan pedig a férfi minőséget. Ennek az első két tagja a kettes és a hármas. Ha ezzel szorzást végzünk, megkapjuk a hatost. És nagyon érdekes, hogy a zenében is a sext hangköz elég hamar a szerelemnek a hangközévé válik. Most mutatok egy példát, amit nem szívesen mutatok, de sajnos stimmel. Ugye csupa szext hangköz, tehát ezt vagy tudta a zeneszerző, vagy nagyon ráérzett erre, ugye, amikor ezt a filmzenét komponálta. Jó, harmadik, az egy kicsit bonyolultabb variáció. És van egy negyedik, ami gyakorlatilag csak a tiszta hangközöket szólaltatja meg. Talán a legkacifántosabb. És akkor ugye van az ős basszus témánk, ami a basszus témáknak is egy ős mintája, és ez egyszer sem szól meg a darabban, és ezen a ponton Ábrahám Márta hozta be azt a megfogalmazást a készülő kiadványába, hogy ezt nevezzük anyabasszusnak. Tehát az anyabasszus, ami nincs ott a darabban, és ugye 4 élő gyermeket hagyott maga után. Tehát, hogy ezek a basszusformulák, ezek mintha az ő leszármazottai lennének, a gyermekei lennének, és ő maga nincs jelen, illetve dehogy nem, tehát, hogy ott van a háttérben valahol, tudjuk, hogy ott van, csak nem szólal meg a maga konkrétságával. És akkor itt újra ránézünk a D-moll partitának a tételrendjére, ott is azt látjuk, hogy van 4 rövid tétel, és van 1 hosszú tétel ott a darabnak a legeslegvégén. Tehát ennek egy ilyen olvasata is lehetséges. Helga Tőne, ő egészen más irányból közelítette ez a darabhoz, de ugyanerre a megállapításra jutott, és írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Chacon, tánc, oder, tombó. Tehát tánc vagy síremlék. Most Helga Tőne, ő a zenei szövetbe belerejtve, beleágyazva, vagy konkrétan a hangokból kiolvasva, vagy egyszerűen csak úgy, hogy be lehet hallani, korál dallamokat fedezett föl. Ugye a korál dallamok azok az evangélikus liturgiának a népének, tőképp az énekei, egy részük gregorián eredetű, egy más részüket maga Luther komponálta, illetve mások komponálták ezeket, és az evangélikus Isten tiszteletek, hogy a korálokat éneklik, Bach rengetegszer épít be korálokat a darabjaiba, és hogy hogyan tud egy korál dallam megbújni egy zenei szövetbe, úgyhogy nem tűnik fel elsőre, hogy ott van, azt egy kantátán fogom most demonstrálni, a 140-es kantátán, amit úgy is szoktak mondani, hogy a felébredésnek a kantátája, mert úgy kezdődik a költött szöveg, amit más szólamok énekelnek, hogy ébredj fel ember, a 10 szűz, ugye az 5 balga és az 5 okos szűznek a bibliai képe alapján íródott a szövege, és az advent elején szólal meg ez a kantáta a rendeltetése szerint. Ugye a Bach kantáták gyakorlatilag mindegyikének a végén van egy korál, ami olyan értelemben Bach feldolgozás csak, hogy 4 szólamú harmóniai keretet ad neki, de a felső szólamban szépen végigfut a korál dallam, olyannyira, hogy a közösség be tud kapcsolódni az éneklésbe. Erről megoszlanak a vélemények, hogy tényleg bekapcsolódtak-e, vagy csak meghallgatták, de a lehetőség megvolt rá, hogy bekapcsolódjanak, és ennek a kantátának is a végén van egy korál dallam, amit most először hallgassunk meg, illetve csak az elejébe belehallgatunk egy picit. Ez a korális gregorián eredetű, az első sora, Gloria Seidir Gesungen, ugye Gloria szóval kezdődik, ami a latin szóval dacára a német szövegnek, ugyanis az első sorát ennek a himnusznak a szerzője egy ötös tónusú Gloria intonációból veszi, ami így hangzik, hogy... Tehát van egy dur hármas hangzat, egy ismételgetett hang, recitálás van rajta, és egy fellépés, visszalépés. Ezt most azért mutattam így meg, mert meghallgatjuk az első tételt, és az első tételben először is van egy zenekari, pontozott ritmusú, táncos, figuratív anyag, aztán belép a kórus, és a kórusból az alt, a tenor és a bariton költött szövegre különféle nagyon mozgékony, figuratív anyagot fog énekelni, és csak a szoprán fogja énekelni a koráldallamot. Mivel ezt nem olyan könnyű kihallani, ezért így a kezemmel fogom mutatni, hogy hol szól a koráldallam, és akkor ebből tetszenek majd érteni, hogy milyen módon tud így megbújni. Thank you. Na most hát azt lehet jól hallani, hogy a koráldalam jóval lassabban mozog a többi szólamnál, hosszabb ritmus értékekkel. Úgy is mondhatnánk, hogy egy más idődimenzióban mozog, hiszen a koráldalam ugye részben a gregorián eredetén is fogva, részben a liturgikus szövegei miatt képvisel az univerzálisat szemben az embernek a saját gondolataival. Az emberi gondolatokat elmondja a többi szólam, de a koráldalam közben egy más idődimenziót képvisel, ami lehetne időtlen is, csak ugye azt a zenében nem lehet megcsinálni, hiszen a zene egy időben telő folyamat, de azt meg lehet csinálni, hogy szembe állítunk kétfajta mozgást egymással, és a sokkal lassabb mozgásnak ilyen szempontból nagyon erős spirituális hatása lesz. Hát ez már így van a középkori zenében is, ott konkrétan ugye a gregorián dallamok bújnak így meg a darabjaiban. Ugyanebből a kantátából egy másik rész, ahol benne van a koráldallam is, ez sokkal jobban lehet majd hallani, nekem sem kell mutatnom, lehet, hogy eddig se kellett volna. És gondolom, ezt sokan ismerik jelenlévő közül. Elnézést, hogy csak részleteket mutatok, de az idő nem enged többet. Na hát Helga Tőne ilyen módon kezdett el koráldallamokat keresni a Sakonban. És tekintettel, hogyha adva van egy koráldallam, tehát már van egy zenei anyagom, akkor az nagyon szűkre szabja a lehetőségeimet, hogy milyen egyéb szólamokat írhatok hozzá, hiszen ott már konkrét hangok vannak, és azokkal nem képezhetek diszonanciát. Tehát egy bonyolult akordikus szövetben nagyon kevésféle gregorián dallam lehet jelen, és ilyen értelemben, vagy ilyen módon a Helga Tőnének a találatai nagyon meggyőzőek, illetve a koráldallamoknak egy része, az konkrétan a hangokban ott van, tehát láthatóan is ott van. Tehát van egy pár olyan dallam, ilyet is fogok mutatni, ami tényleg láthatóan ott van. És akkor megnézzük ezeket a koráldallamokat, akkor azt fogjuk látni, hogy a többségük Krisztus szenvedéséről szól, egy részük pedig az ember szenvedéséről, aki a Krisztus szenvedését szemlélve próbál valami fajta vígaszt találni. Ugye Christ lag in todesbanden, Krisztus a halál kilincseiben feküdt, akkor te szent akaratod legyen a földön, miként mennyben, ha szenvedünk, türelmet adj, Jós balsorsban velük maradj, ez a János passióban is benne van ez a korál. Hová futhatnék el, amikor súlyosan terhesok és nehéz bűnöm? Bízd utadat és mindazt, ami szíved bántja, gondos kezeire annak, aki az eget irányítja, ez pedig a Máté passióban van benne. Elrejtőzik benne a híres Jézus meine Freunde korál is, aminek ugye a bánatos szívem utánad vágyik, Isten várhány a vőlegényem. Szövegekkel nagyon jól illeszkedik ez a tematika mindenhoz, amit sejtünk a Sakonnal kapcsolatban. És akkor mutatom is kotta formájában, hogy ez hogy néz ki. A felső sorban maga a Sakon, ahogy az van, egy sorba leírva, hiszen egy dallam hangszer játsza, és alul pedig, ez rögtön az eleje, Christ lag in todesbanden, korál dallam, még a ritmikája is stimmel. És ez például, ez egy olyan eset, ami ott van a hangokban. Tehát ezt lehet látni, hogy ott van a hangokban benne. Itt egy kicsit nincs, de azért ott is meg lehet találni. Na ezt már egy kicsit nehezebb kihallani ebből a zenei szövetből, de tökéletesen ritmikájával mindennel illeszkedik, amint a földön, úgy a mennyben is, illeszkedik abba a figuratív anyagba. Ez megint csak ott van a hangokban. Ugye türelmet adj a szenvedőnek, Gedú, türelmet adj, ott van a hangokban, középen. Tehát nem az alsó szólamban, nem a felső szólamban, hanem középen. És akkor van egy nagyon érdekes példa, szintén a Sakonban, egy olyan koráldallam, ami viszont egy az egyben ott van, a felső szólamban, nem elrejtve, jól hallhatóan. Ez pedig a Jézus, a szenvedésedet akarom most szemlélni, az égi trónról akarsz nekem lelket és imádságot adni. Most a képen megjelenik Jézus, Uram, mint te, aki üdvösségünkért minden fájdalmat elviseltél. És ez itt van a darabnak a dur szakaszában, ami bizonyítja, hogy a dur az nem feltétlenül mindig a vidámságról szól, és ott van ugye fölül Jézus, Deine Passion. És a válasz egy pár ütemmel az lejjebb az alsó szólamban van. Jó, tehát ez nagyon konkrét, ez tényleg megcáfolhatatlan példája egy koráldallam jelenlétének. A kicsit talán meredek, de mégis csak találó hasonlat, ez megint ismételten Dukai Barnabás gondolataiban merült fel, hogy a Taj Mahal is egy síremlék. Ugye ezt nem tudom, tudják, egy indiai herceg a váratlanul elhunyt feleség emlékére épített ezt az épületet, és hát van okunk a Chakonról, a Taj Mahalra asszociálni túl azon, hogy sokak szerint a világ egyik legszebb épülete. Most meg fogjuk hallgatni az egész darabot. Nagyon nehéz volt felvételt találni, olyan felvételt, ami, hogy mondjam, tehát amit jó szívvel idehoz, most ez nagyon nagyképűen hangzik, de mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Tehát én sejtettem, hogy nehéz lesz, hogy tulajdonképpen lehetetlen, arra azért nem gondoltam. Tehát először is Helga Tőne munkának ugye az a cím, hogy Tánc oder Tombó, tehát hogy tánc vagy síremlék. Most a kérdés az, hogy kizárja egymást ez a két dolog. Mielőtt Helga Tőne ezen a könyvén dolgozott volna, meg megjelentette volna, meg egyáltalán felmerült volna bárkiben, hogy a Chaconban milyen rejtett programot tudunk kiolvasni. Azelőtt is a Chacon előadása tulajdonképpen két pártra szakadt, a táncpártiakra és a tánc ellenzőkre. És a tánc ellenzők abból indulnak ki, hogy igaz, hogy a Chacon valaha eredetileg egy tánc volt, de ez a zenei anyag, ez már annyira bonyolult, annyira komplex. Érezzük rajta, hogy van valamilyen mélység benne, még ha nem is sejtjük, hogy mi az. De azért mégiscsak érezzük, mert a hangoknak súlya van, a zenék súlya van, ezt nem lehet táncosan játszani. Ezt lassan kell játszani, hosszú hangokkal, és ez csak tulajdonképpen ilyen stilizált értelemben tekinthető táncnak. A másik tábor ezzel szemben azt mondja, hogy miért ne lehetne táncként játszani, igaz, hogy akkor gyorsabb tempót kell venni, amitől extrém nehéz lesz az amúgy is nagyon nehéz darab, de megvalósítható, el lehet játszani, és egyébként rá lehet táncolni a Chaconnt. Tehát amikor én hegedűszakos voltam olyan kurzusom, ahova meghívtak egy barokk táncost. És nekünk az volt a feladatunk, hogy éppen amilyen partit a tétel a kezünkben van, azzal menjünk ki, játsszuk el kurant, szaraban, gavot, akármi menüet, teljesen mindegy, játsszuk, és majd ő táncol rá. És kiderült, hogy meglepően gyorsan kell játszanunk ezeket a tételeket, hogy ne kelljen neki másodpercekig a levegőben tartózkodni a mozdulatban. De megoldható, tehát el lehet játszani, úgyhogy ezek rá lehet ugye táncolni. Mióta számításba vesszük ezt a belső programot, azóta még égetőbben felmerül ez a kérdés, hogy na aztán ezek után lehet-e vagy illik-e a Chacont táncként játszani. És ezzel kapcsolatban tehát én mindig is azon voltam, hogy igen, azon a véleményem voltam, és nemrégiben egy élményem ebben megerősített. Tilman József filozófus esztétának voltam egy könyvbemutatóján, művészeti, képzőművészeti témájú esszék egybegyűjtő kötetről van szó, és ott volt egy kis beszélgetés, és ezen a beszélgetésen Tilman József elmondta, hogy hát igazából a művészetről sok mindent gondolhatunk, és időről ide újra definiálhatjuk, és mondhatjuk azt, hogy a művészet funkciója az régen egészen más volt, mint ma, és azt is mondhatjuk, hogy a művészet az lehet szórakoztató művészet is, meg lehet üzleti produktum is, amit el lehet adni, és pénzt lehet érte kapni, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a művészet valaha onnan indult, hogy a Homo sapiens szembe találkozott egy nálánál sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb állattal. Az állat duzzadt az életerőtől. Tehát azért volt teremtve, hogy éljen. Sokkal minden szempontból erősebb volt, mint az ember, és mégis az ember a szellemi fölénye következtében ezt az állatot meg tudta ölni. És amikor az állat ott feküdt előtte mozdulatlanul, ami pár perccel előtte még duzzadt az életerőtől, akkor szembesült azzal, hogy az élet vonalat ő el tudja vágni, és ott valami megszakad, és bekövetkezik a halál. És egyfelől felébred benne a lelkiismeret furdalás, másfelől pedig érezte ennek a hallatlan feszültségét az életnek és a halálnak a feszültségét, mert a küzdelemben ő maga is meghalhatott volna, és ebben a pillanatban elkezdődnek az engesztelő rítusok. Táncok elsősorban, zenék, festmények a falon, tehát valami olyan belső igényből táplálkozó próbálkozás, hogy az élet és a halál között húzódó szakadékra valamilyen módon hidat tudjunk verni. És a művészet aztán bejárta a maga pályafutását, és különböző értelmezéseken és változásokon ment keresztül, de mondja Tilman, ezt az eredetét soha nem fogja elfelejteni. És itt ugye a személyesség nagyon fontos. Tehát az alkotónak ebben az egész kérdésben a személyes jelenléte és a személyes válaszkeresése a súlyos kérdésekre az nagyon fontos. És ez igaz a Taj Mahalra is, és igaz a Chaconra is. És szerintem ezen a ponton egyáltalán nem lehet túlmenni azon a tényen, hogy Bach erre a feladatra egy táncot választott ki. Ráadásul egy olyan táncot, ami variációs tétel, tehát valamifajta ilyen monotonitás, egy ilyen imamalom jellege, hogy mindig ugyanaz ismétlődik. Szerintem ez egyáltalán nem véletlen. Tehát én a táncpártiak mellett állok, viszont igaz az, hogy tehát mind Helga Tőnének, mind Dukai Barnabásnak és Ábrahám Márta szerzőpárosnak a megállapításai, felvetései, azok úgy nem mentek még bele a köztudatba, külföldön főleg nem, bár Ábrahám Márta ugye most készítette el a kifejezetten oktatási céllal a Sakonkézi könyvét. Ez a felsőfokú hegedű oktatás számára készült kiadvány. Ja, ebben már segítettem egy picit a szövegekben, egy-két ötlettel. És ez angol nyelven is elkészült, pont azért, hogy külföldön is úgy terjedjen azért ez a Sakon magyarázat, Sakon interpretáció. A zenetudomány, a külföldi zenetudomány zsigeri elutasítással fogadja egyelőre, ami tulajdonképpen nem meglepő, és az óvatosság az fontos is, hiszen pont a Bach-hal kapcsolatban ugye a belemagyarázások elképesztő vadhajtásai hihetetlen mennyiségben jönnek, tehát hogy érthető az óvatosság. Az, hogy tételesen meg se próbálják cáfolni, a szomorú. Tehát, hogy tényleg csípőből visszautasítani, hogy ez nem létezik, ez egy marhaság, de annyi érve van, és én most az érdekét mondtam el, tekintettel arra, hogy a többihez már tényleg zene elméleti felkészültség kellene, meg a kottában kéne hangot nézni, tehát nagyon-nagyon sok érv szól emellett, és nem cáfolják tételesen, hanem visszadobják a labdát, időre van szükség. Az előadó művészek többsége a Sakont még mindig egy mutatós előadási darabnak tekinti, ami nagyon nehéz, nagyon jól szól. Nagyon jól lehet rajta csillogtatni a hegedűsi képességeket, és nagyon sokszor kifejezetten elmegy ilyen virtuóz vagy virtuózkodó irányba. Ezért nagyon nehéz volt előadást találnom, de végül is a Shunsuke Sato felvételét hoztam. Ő egy japán származású Hollandiában élő barokk hegedűs, a Nederland Bach Society koncertmestere. A Nederland Bach Society csodálatos videókat rak föl Bach teljes életművének a felvétele van kitűzve célként, jó pár éve csinálják, és még mindig úgy érzem, hogy az ő előadásával tudok a legjobban azonosulni, bár nagyon gyors, tehát például nekem nagyon gyors. Egyébként általában jellemző, hogy a táncpártiak gyorsabban játsszák, 13-14 perc alatt végeznek a sakonnal, a tánc ellenesek pedig olyan 15-16 perc alatt játsszák el. Jó, akkor most nincs más feladatunk, mint a sakont végighallgatni.
Az elmúlt háromnegyed órában Sándor László zeneszerző a Szerelmes Bach című előadásának első részét hallották. Műsorunk alapját a Buda környéki televízió felvétele képezte. Készült 2023. októberében. Civil Rádió Budapest 2023.